Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kalamár Hajnalka gyermekpszichológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Hát itt a nyári szünidő, vakációs programok, táborok. Hogyan, milyen szempontok szerint válasszunk, mire figyeljünk a gyermekek szünidei programját, táborozási programját összeállítva? Erről beszélgetünk majd a következő szűk egy órában, de remélem, hogy ennek kapcsán azért egy kicsit a gyerekek egymás közötti kapcsolatáról, és természetesen a szülő és gyermek kapcsolatáról is lesz időnk majd kicsit részletesebben beszélgetni. Két és fél hónapos az iskolai nyári szünet, vagyis hát ez azt jelenti, hogy nagyjából 10 hét, és 10 hetet kell valahogy megtölteniük a szülőknek és a gyerekeknek, miközben ugye a szülőknek jobbára vagy többnyire, hát úgy nagyjából 2 hét szabadságuk van. Tehát nyilván, hogy ez komoly fejtörést és akár logisztikai szervezési feladatokat is jelent a szülőknek. Ugye sokszor felvetődött az is, hogy talán tavaly éppen ilyenkor volt egy vita erről, hogy nem túl hosszú-e ez a nyári szünet, ez a 10 hetes nyári szünet. Ön hogy látja, mint gyermekpszichológus?
Valóban az van, hogyha hirtelen rázódul a szabadidő, a szünet a gyerekekre, szülőkre is, akkor ezzel csak úgy ösztönösen nem lehet bánni. Tehát ezt érdemes megtervezni előre, és nem is tudnak a gyerekek sem rögtön kikapcsolni, leereszteni, kipihenni magukat. Van egy ráfutási ideje ennek. Lehet, hogy jobb lenne az, hogyha évközben hosszabbak lennének az őszi, a téli, a tavaszi szünet, tehát, hogy ne néhány napos, hanem akár 2 hetes, mert akkor is tudnának lazítani a gyerekek, de azért, ha van ez a 10 hét, akkor azt gondolom, hogy talán az nulladik lépés az, hogy milyen attitűddel kezdjük el ezt az egészet megélni. Tehát akkor, hogyha a szülők ezt előre enerváltak, és úgy gondolják, hogy ez egy probléma, ez egy stresszes dolog, akkor ez a negatív energia valahogy beárnyékolja az egésznek a kezdetét.
Átveszi
a gyerek is. És hogy igen, és a kisgyerekek is nagyon jól veszik az adást, ami otthon van a szülők közötti beszélgetésben, és elkezdik úgy megélni, hogy egy 8 éves gyerek nekem meg is fogalmazta, hogy anyának és apának én nyug vagyok a nyakán nyáron. Tehát, hogy én egy probléma vagyok a számukra. És ha ugyanezt az egész csomagot, ezt a 10 hetes csomagot úgy nézzük, hogy hát akkor mi a legjobb lehetőség, amit ki tudunk belőle hozni, hogy lehet ezt jól megoldani, de végül is végre van idő a dolgokra, akkor ez a pozitív hozzáállás, ez segít behívni az igazán jó megoldásokat is.
Tehát tulajdonképpen az lehet a szerencsés, hogyha már akár a nyárhoz közeledve, tavasz vége felé mondjuk leülünk a gyerekkel vagy a gyerekekkel, és együtt elbeszélgetünk a nyárról, hogy ő mit szeretne, vagy milyen elképzelései vannak, és akár ennek függvényében válasszunk közösen, tehát mondjuk nem mi szülők egyedül táborozási lehetőséget vagy nyári programot, hanem közösen megtervezve, közösen a gyerekkel.
Ez egy összetett kérdés, és nagyon fontos, amit mondott.
Nyilván életkor függő is, mert életkor, nyilván, hogy 6-7 éves gyereknél még...
De lehet kérdezni, meg lehet kérdezni tőle, hogy mit tart ő fontosnak. De azért mondom, hogy összetett kérdés, mert hogy a szülők hajlamosak nem csak válás esetén, hanem más esetben is a gyerekeket egy tárgynak tekinteni. Lehet, hogy erős ez a kifejezés, de talán így tudom ezt legjobban megfogalmazni, amivel joguk van, és kötelességük van jól bánni. Márpedig a gyerek az nem egy tárgy, amiről gondoskodunk, hanem egy élő, érző ember, akinek pont az a jó, ha van véleménye, és őt is figyelembe vesszük. Tehát ezt szenzációsan megbeszéljük a gyerekekkel, és még valamit. Van olyan szemlélet, hogy ez a generáció, ez az 5 perces generáció, ami mérések szerint azt jelenti, hogy nagyjából napi 5 percet tudnak a szülők beszélgetni a gyerekeikkel. Ez az átlag, ez a rémületes arány. Én hiszek benne, hogy ennél azért többet beszélgetünk a gyerekeinkkel, de ha időt szánunk arra, hogy a nyarat is jó előre megtervezzük, akkor a gyereknek sok mindent tanítunk. Például, és nem utolsó sorban, megtanítjuk azt, hogy valamit megtervezünk, hogy fontos a vélemény, hogy kompromisszumot kötünk. Ha konfliktus van a családban, a véleményekben, hogy akkor van, aki a tengerpartra akar menni, van, aki meg nem tudom, a hegyekbe, akkor a gyereket megtanítjuk arra, hogy lehet ezt a kompromisszumot megkötni.
Említette azt, hogy van egy ilyen rákészülési időszak, vagy egy ilyen átzsilipelési időszak, uh-huh. úgymond, hogy most akkor egy szoros napi rendszeríti kötött időszak véget ér, és hát jön a június közepén ez a 10 hét, és ezzel eljön a szabadság. Ugye az jutott eszembe, hogy mi felnőttek is talán, amikor kivesszük a szabadságunkat, és elutazunk valahova egy vagy két hétre, akkor bizony kell egy ilyen egy nap, vagy két nap, amíg úgymond tényleg mi is átzsilipelünk erre az időszakra, hogy most már nem dolgozunk, nem az a napi rend van, vagy nem az az időbeosztás van, hanem tényleg szabadság van, és ez a pihenésnek az ideje. Olyan a gyerekeknél is, mi a tapasztalat, hogy a gyerekeknél is van egy ilyen átzsilipelés, vagy ott azért ez nagyon olajozottan megy, hogy június 15-én vége a tanévnek, megkapjuk a bizonyítványt, és aztán itt a Kánaán.
Szó sincs róla, tapasztaltabb vagy több gyerekes szülők, azok például pontosan tudják, hogyha gyerekekkel elutaznak nyaralni, akkor szinte egészen biztos, hogy az első napokban a gyerekek vagy már az úton belázasodnak, hasmenésük lesz, de valamilyen módon megbetegszenek. Stressz. Pontosan, ők így reagálnak a stresszre. Hát nem iskolai idő alatt belázasodik és hasmenése van, mert fél mondjuk egy házi dolgozattól. De akkor, amikor van egy másik váltás, ami arról szól, hogy utazunk, nyaralunk, egy ismeretlen helyre tartunk, ugyanúgy a gyerekek lereagálják ezt egy ilyen tünettel, és magát a változást is. Tehát, hogy a gyerekekben legyünk őszinték, elképesztő mennyiségű stressz gyűlik össze az a 10 hónap oktatás alatt. És hogy én néha rémülten figyelem, hogy mennyire be van osztva a gyerekeknek az élete, az ideje. Tehát, hogy vége van a tanítási óráknak, a szülő már ott várja az iskola előtt, beülnek az autóba, mennek a különböző edzésekre, extra órákra, este 7 körül hazaérkeznek, szerencsés esetben már 6-kor, akkor még van valami tanulnivaló, utána gyorsan egy kis vacsora, a fürdés, és lass az ágyba, mert reggel kelni kell, és hogy ne legyen fáradt. És ebből a nagyon szoros menetrendből, amikor valaki kiszakad, akkor nem tud mit kezdeni az idejével. Tehát ezért is érdemes hagyni egy kis ráfutást. Én nem tartom jónak azt, amikor a gyerekek véget ér a tanév, és rögtön egy iskolai táborba mennek, mondjuk egy napközis táborba. Mert hogy akkor valahol ugyanazt folytatják. Be kell menni reggel, lehet, hogy ugyanazokba a padokba, ugyanazokba az osztálytermekbe, és délután hazamennek. Jó, ha van néhány nap, ami arról szól, hogy egy ilyen laza programot kreálunk a gyerekeinek.
Egy olyan, amolyan semmittevésnek.
Pontosan,
tűnő is,
hogy így hadd aludja ki magát, ha tud aludni. Hadd nézzen filmeket, ha hoz van kedve, vagy olvasson, vagy bármi, amit akar, csak olyan ne legyen kötelező semmit csinálni.
Ráadásul ugye pedagógusok szokták mesélni, hogy ez az évvégi időszak, ez ráadásul egyébként is nagyon kemény és megterhelő a gyerekek számára. Hát ugye ilyenkor vannak a különböző tantárgyakból a lezárások, persze, ilyenkor még vannak javítási lehetőségek, dolgozatok. Középiskolában tudom, hogy vannak ilyen kísérettségik, amik már ugye úgymond ilyen elővizsgák. Tehát nyilván, hogy ez egy egyébként is egy fárasztó időszak a gyerek számára, tehát jó utána úgymond egy kis laufot hagyni, vagy egy kis szünetet tartani.
Abszolút, és ha figyelünk a gyerekünkre, és mondom, ha figyelünk a gyerekünkre, akkor jönnek azok a jelzések, amikor ő már akar valamit csinálni. A gyerekek nem szeretnek unatkozni, illetve gond, ha unatkoznak. Az tény, hogy van egy unatkozó nemzedék. De alapjáraton nem szeretnek unatkozni, és hogyha van néhány napjuk, amikor csak úgy nem csinálnak semmit, akkor utána ők maguk jelzik, hogy na akkor most mi van, most mit csinálunk, hogy át akar menni valahova, hogy biciklizni akar, hogy pizsamabuliba akar menni akárhova.
Nyilván a szülőkben az a szándék legtöbbünkben, hogy tartalmas élményekkel teri legyen ez a nyári 10 hét. Érdekelne azért, hogy ön szerint mitől függ mindez, miben mutatkozik meg mindez, mert hát nyilván ugye ilyenkor elsősorban az anyagi lehetőségeket szoktuk emlegetni, hogy mondjuk kinek a pénztárcája mit enged, milyen táborokat, milyen gazdag programot, de csak ettől függ, vagy azért van más vetülete is mindennek?
Érdemes, tehát amikor az előbb arról beszéltünk, hogy készülni a nyárra. Azt gondolom, hogy egy szülő számára megnyugtató, hogyha figyelembe veszi azt, hogy körülbelül milyen pénzügyi kerete van, akkor nézze meg a rendelkezésre álló lehetőségeket, például táborokban. És én fontosnak tartom, hogy szerezzen referenciákat. Tehát a gyerekemet rábízom valakikre, rábízom egy környezetre, egy hétig, két hétig,
és akkor, többnyire idegenekre.
És idegenekre. Beszélni olyan szülőkkel, akiknek a gyereke, az ilyen közösségi fórumok kiválóak erre, de konkrétan személyesen szerezni referenciát arra, hogy érezte ott a gyerek magát. Valóban megvoltak-e azok a foglalkozások, amit a tábor ígért? Tényleg annyiba került-e az a tábor? Tehát, hogy legyen egy biztonságos referencia. De utána érdemes tisztázni azt, hogy mi a célja a táborválasztásnak. Itt például nagyon fontos a gyereknek a véleménye, hogy azt szeretnénk a gyerekkel együtt, hogy ő menjen egy nyelvi táborban. De akkor szintén kérdés az, hogy mennyire fáradt a gyerekünk. Egy olyan nyelvi tábort válaszunk, ahol utána járunk a programnak, és van néhány órás foglalkozás naponta, de ez játékos, könnyed, vagy pedig választhatunk egy olyat, ami megterhelőbb, mert mondjuk jön egy kísérettségi, vagy egy nyelvvizsga, és ott szüksége van a többletnyelvtudásra. De ezt mind a gyerekkel megbeszélve, és nem a feje fölött eldöntve. Lehet, hogy valamilyen készséget szeretnénk a gyerekünknek, hogyha megszerezne, és ezt ő is akarja, kézműves foglalkozást, lovagolni tudást, íjászatot, bármi, lehet, hogy sportolni akar. Tehát, hogy először kiválasztjuk azt, hogy mi a célja, és utána megnézzük, hogy anyagi kereteinkkel együtt körülbelül hol lehet jó referenciát találni ehhez. És akkor már megnyugtatunk.
És akkor azért ez mindenképpen közösen történjen.
Persze.
A gyerekkel.
Persze, tehát, nincsen rosszabb, mint amikor a gyerek elküldenek gyerekeket egy olyan táborba, amit ő nem akar. És akkor eltelik az idő fele azzal, míg feloldódik, és barátai lesznek.
Szóba kerültek már itt a különböző készségfejlesztő vagy nyelvi táborok, de talán a hasonló népszerűségűek, vagy talán még népszerűbbek a különböző ilyen kalandtáborok, vagy a sporttáborok. Úgy tudom, hogy sporttáborok tekintetében igen, van is tapasztalata.
Igen, én magam is megyek utánpótlás foci táborba, vagy két hétre most júliusban. Nagyon szeretem ezeket a táborokat, ami ott történik. Ha nem gond, egy picit messzebbről indítanám ide a választ. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy pontosan az előző beprogramozottság miatt az ilyen általános iskolás korú gyerekek, mondjuk olyan 8 évtől 12-ig főleg, nagyon kevés lehetőségük van arra, hogy ilyen egyszerű, hétköznapi élethelyzeteket és megoldásokat megtapasztaljak. Hadd mondjak egy elrettentő példát. Egyszer beszélgetek egy 12 éves kisfiúval, és hoztam be almákat az asztalra, és mondtam neki, hogy Andriska, kész egy almát. És én is fogtam egy almát, és beleharaptam, és elkezdtem enni. És a gyerek nézett rám, és azt mondja, na de nincs itt kés. És egyszerűen kiderült, hogy ő még az életben nem harapott almába, mert hogy neki mindig meghámozták, cikkekre vágtak, és úgy tették oda az almát. Vagy az, hogy tudjanak tüzet gyújtani, vagy el tudják képzelni azt, hogy egyáltalán hogy lehet azt a tüzet meggyújtani, vagy együtt főzni, és elkészíteni egy gulyáslevest. Ezek ilyen apró, hétköznapi szintű készségek, de ezek a készségek nincsenek meg a gyerekeinek. És direkt nem beszéltem most szövésről, fonásról, bőrözésről, tehát a klasszikus kézműves foglalkozásokról. Azt gondolom, hogy egy olyan tábor, ahol a gyerekek ezt megtapasztalhatják, és ezt a tudást megszerzik, az egy élmény. Mert hogy a tábornak mi a lényege? Hogy legyen benne élmény. Az iskolában kevés élményük van, viszont rengeteg feladatuk. A táborban élményre van szükség.
Ilyenkor nyáron hagyományosan ugye két típusú táborról szoktunk beszélni. Az egyik ez a napközis tábor, amiről már érintőlegesen szó került, vagy napközbeni ugye helyben igen, lévő táborozási lehetőség. A másik pedig, hát ez a klasszikus tábor, az úgynevezett ottalvós tábor. Hát nyilván ez az utóbbi az, ami számunkra érdekes. Ez igényli a szülő, meg a gyerek részéről is a nagyobb rákészülést, vagy felkészülést. Egyáltalán meg lehet azt határozni, hogy mondjuk hány éves kortól érdemes ebben gondolkozni. Nyilván, hogy a gyerek önállóságától is függ, és ez nagyon különböző lehet, mert nyilván van 6-7 éves gyerek is, aki már kellő önállósággal rendelkezik, és esetleg 10-12 évesen sem kellően önálló a gyerek. Tehát nyilván ez család és személyiség függő is, de mégis mikor gondolkozzunk már ilyen ottalvos, klasszikus értelemben vett nyári táborban?
Mindig figyelembe kell venni a gyerekeknek a személyiségét, hogy mennyire tudtak önállósodni már az életkoruknak megfelelően, vagy ebbe le vannak maradva. Én azt tapasztalom, hogy a gyerekek hamarabb mennének, a szülők azok, akik nehezebben engedik el őket. A szülők azok, akik félnek attól, hogy mi történhet a gyerekükkel, ha ott alszik.
De hát mégis... ugye a gyerekek számára is gondolom, ennek megvan a romantikája. Hát én emlékszem általános iskolában, meg hát a gyerekeimnél is azt látom, hogy a többnapos kirándulás, a tanulmányi kirándulás, az is attól érdekes, hogy hát ott alszunk. Ez egy háromnapos kirándulás. Tehát az egész más, mint
abszolút,
amikor
buli.
Elmentünk egy napra a Szentendrére vagy Visegrádra.
De a szülők inkább akkor érzik biztonságban, hogyha a gyerek otthon alszik, és ezért szaporodott meg arányaiban nagyon az ilyen napközis táboroknak a száma, és csökkent le az ottalvos táboroknak az aránya.
Ez hogy... tapasztalat, hogy főleg a szülők szeretik ezt? Hogy
én azt tapasztalom, hogy igen, tehát, hogy az ottalvos táboroknál is ez egy külön önfegyelem szükséges a szülőknek, hogy ne hívogassák a gyerekeiket telefonon, hogy ne legyen az a program, hogy naponta négyszer beszélni akarnak a gyerekükkel. Mondta valamelyik nap egy anyuka nekem, na de hát én tudni akarom, hogy mi van az én gyerekem, mert azért vagyok én a szülő. Persze, ő szülő, de hogyha egy táborba elengedte a gyerekét, az azt a bizalmat is jelenti, amit megszavazott a táborvezetőknek és a foglalkoztatóknak, hogy akkor erre az időre a gyereknek a felügyeletének a felelősségét átadja ezeknek a pedagógusoknak, illetve szakembereknek.
Na ez érdekes azért, de talán kicsit beszéljünk részletesebben, hogy akkor milyen is legyen például a kapcsolattartás. Hát én emlékszem, hogy amikor én egy kéthetes nyári táborban voltam, ez ugye 70-es évek második fele, 70-es évek vége felé lehetett a Parádsasvári üdülőben. Hát ott, ha jól emlékszem, akkor egy levélváltásra volt idő az én szüleimmel. Hát most már ugye itt van a mobiltelefon, itt vannak a közösségi portálok, a Facebook, amin a, jó esetben a szülő is fönt van, tehát szinte folyamatos lehet ez a kapcsolattartás, de akkor ezek szerint ez nem szerencsés, amikor táborban van a gyerek.
Én nagy családos anyaként is, meg pszichológusként is, szakemberként is azt gondolom, hogy az a jó, ha a gyerekeket elengedjük, és megbeszéljük a kommunikációs kereteket. Hogy ne terelődjek el az előző kérdésétől, mert összefügg ezzel. Én úgy gondolom, hogy 8 éves kortól már el lehet a gyerekeket engedni egy rövidebb ottalvos táborban. Nagyon szerencsés volt, amikor ilyen erdei iskolákat szerveztek az iskolák, mert akkor a tanév utolsó napjait így elmentek 3-4-5 napra együtt az osztály az erdei iskolába. De én most rendeztem egy kis saját közvéleménykutatást, és az a tapasztalat, hogy ezeknek a száma lecsökkent. Tehát az iskolák már nem nagyon viszik erdei iskolákba a tanulóikat. De, tehát, hogy ettől az életkortól már mehetnek, és mehetnének, viszont a másik adat, amit így nyertem, illetve nem adat, csak vélemény a szülőktől az az, hogy nincsen túl sok ottalvos tábor az alsó tagozatos gyerekeknek. Megkérdeztem pedagógus kollégákat, és azt mondták, hogy félnek attól, ez egy nagyobb felelősség, hogy ilyen 8-9 éves gyerekeket bevállalni egy teljes programra. Én azt látom, hogy például a sporttáborokban ezzel nincsen gond. Visszatérve a kérdésére, a tábornak van egy működési kerete, és a szülőnek érdemes ezzel jó előre megismerkedni, és kvázi elfogadni azt, ha oda akarja küldeni a gyerekét. Tehát, hogyha a táborvezetés azt mondja, hogy akkor szeretnék, ha a gyerekek nem vinnének különböző kütyüket magukkal, iPad-eket, tabletteket, ilyesmiket, elektronikus játékokat, és hogyha ragaszkodik hozzá a szülő, akkor vigye el a mobiltelefonját, de például az általam tapasztalt helyeken az edzők azt csinálják, a mobiltelefonokat összegyűjtik, ott van a táborvezetőnek a szobájába egy dobozba, és meg van szabva, hogy van egy óra, vagy 2 óra este, mondjuk 6-tól 8-ig, amikor jönnek a fiúk, visszaveszik a telefonokat, és a szülők tudják, hogy akkor beszélhetnek a gyerekükkel. Hívhatják egymást, mindent megbeszélnek, de utána a telefon visszamegy. És ez azért is fontos, mert szoktunk beszélni az Z generációról, mint olyanról. És a Z generációnak az egyik jellemzője, hogy elképesztő gyorsan és jól kommunikál az interneten, és egyáltalán a Viber és mindenféle más csatornák használatában profik a gyerekek nagyon alacsony életkorban, tehát korai életkorban, viszont az emberi kommunikációja, a face-to-face, tehát hogy egymás szemébe nézünk, hogy olvasunk a nonverbális kommunikációból, ebben meg egyre gyengébbek, hiszen otthon ülnek a saját kis gépüknél, és mondjuk játszanak egy számítógépes játékon 6-8-an együtt délután, de nem látják egymásnak az arcát. És nagyon érdekes tapasztalat, hogy ez a generáció azért köt nehezebben kapcsolatokat, és tart meg baráti, vagy később partneri kapcsolatokat, mert hogy nem tudnak viszonyulni egymáshoz az élő kommunikációban. Na most egy tábor például kiváló fórum erre, hogy akkor nem beletemetkezünk mindenki a kütyűjébe, hanem az abszurdum például, és te beszélgetünk.
Élő és igen,
és összevesznek, és kibékülnek, és konfliktust oldanak meg, és olyan tapasztalatokat szereznek, amit máskor nem nagyon tudna.
Visszatérve még egy gondolat erejéig erre, hogy hogyan is tartsa a szülő a kapcsolatot a gyermekével a tábor, az ottalvós tábor idején. Hát gondolom, hogy azért erre a szülőknek is egy kicsit trenírozniuk, vagy tréningezniük kell magukat, hogy valóban betartsa azt, hogy én csak naponta egyszer hívom, lehetőleg az esti órákban, napközben nem szakítom ki ebből a programból. Hadd mondjak egy személyes példát, én emlékszem arra, ez mindmáig bennem van, pedig jó néhány évvel ezelőtt történt, hogy amikor a déli pályaudvarra kísértem a kisebbik lányomat egy ilyen nyári táborra, hát természetesen ott volt nálam a mobiltelefon, és ez ugye mind a kettőnk számára nagyon fontos volt, hogy ezen keresztül majd tartjuk a kapcsolatot, és hogy fölértünk a déli pályaudvaron, közelítve a gyülekező helyszínét, a lépcső tetejéről a lányom leejtette a mobiltelefonját az aluljáróba, ami hát természetesen teljesen tropára ment. Nyilván ő maga is nagyon izgatott volt és izgult, hát ennek tudható be ez a dolog, de hát ezzel ugye a mobiltelefonos kapcsolattartás lehetősége az úgy kiiktatódott, de tudom, hogy én magam is rögtön elkezdtem különböző csatornákat keresni, vagy gondolkodni azon, hogy akkor hogyan tartsuk, mert az nem lehet, hogy egy hétig, vagy 10 napig ne tartsuk a kapcsolatot, és akkor az ember megkeresi a barátnő telefonos elérhetősi lehetőségét, vagy hogy postán egy régebbi telefont, vagy használaton kívüli telefont utána küld. Tehát csak azért akartam ezt elmesélni, hogy mi szülők azért nagyon nehezen szokjuk meg azt a rendet, hogy most az a gyerek, aki eddig nap mint nap és minden nap velünk volt, és először elengedjük egy ilyen táborba, arról nem tudunk szinte óráról órára mindig mindent, vagy nem tudunk vele kapcsolatba lépni. Szóval a szülőnek is ez egy tréning.
Abszolút tréning, és egy dologról még ne feledkezzünk meg, a partnerségről a tábor vezetőkkel, illetve akikre rábíztuk a gyerekünket. Én azt gondolom, hogy minden ilyen táborban arra van lehetőség, hogy személyesen érdeklődjünk a foglalkoztatóknak, a telefonját tudjuk hívni szintén egy megadott időben, és tudunk érdeklődni a gyerekünkről, és ez is egy megbízható dolog, hogy végül is az a két felnőtt, aki felelősséget vállal a gyerekért, a szülő, aki most otthon marad, és a foglalkoztató, pedagógus, táborvezető, aki van a gyerekekkel, az egymásból bízik és egymással kommunikál. És itt fölmerült egy gondolat még bennem, ahogy beszélt, hogy én mondtam az előbb, hogy konfliktusok. És főleg, hogyha új környezetben van egy gyerek, és mondjuk nem annyira jók a szociális készségei, kapcsolatteremtő képességei, akkor előfordulhat, hogy unatkozik. Vagy mondjuk a harmadik nap azt mondja a szülőnek, hogy ő itt nem szereti, vele senki nem barátkozik, és hogy menjenek értem, mert ő haza szeretne jönni. Másik tipikus ilyen helyzet, amikor konfliktus van két gyerek között, összevesznek, esetleg összeverekednek, fiúkra gondolok, és akkor azonnal gyere értem. Vagy egy harmadik variáció, amikor valami olyan csínytevés van, így nagyobb kamasz fiúknál, hogy egy retorzió van a pedagógus részéről. Mert hogy elkövet valami olyat, aminek van egy következménye. És akkor a gyerek fölhívja a szülőt, és azt mondja, hogy engem itt utálnak, meg megszittak, meg nem tudom, és hogy gyertek értem. És én Én fontosnak tartom ilyenkor kihangsúlyozni, hogy addig semmiképpen ne cselekedjünk, ne vágjunk be magunkat az autóba, most ne rohanjunk megmenteni a gyerekünket, ameddig nem jártuk körbe ezt az egész kérdést. Tehát ilyenkor érdemes fölhívni az edzőt, vagy a pedagógust, és megkérdezni, hogy tulajdonképpen mi történt. És megbeszélni azt, hogy szükség van arra, hogy elhozzam a gyerekemet, szükség van a szülői segítségre, vagy oly módon van szükség a szülői segítségre, hogy megnyugtassam a gyerekemet. Figyelj, nyilván meg fogjátok beszélni, rendben lesz ez az egész, segít neked Péter bácsi, vagy Gabi néni, beszéljétek meg együtt. És én azt tapasztalom, hogy az esetek 99%-ába nem tesz jót, ha a szülő kimenti onnan a gyerekét, mert ezzel azt tanulja meg, hogy ne vállaljon felelősséget adott esetben azért, ami ott történt, és hogy azt tanulja meg, hogy nem kell végigvinni egy konfliktus megoldást, hanem őt kiragadják abból a szituációból, és a szülő oldja meg helyette.
Kalamár Hajnalka gyermekpszichológus a vendégünk, ma itt az Arénában, hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.